Ez a prédikáció elhangzott 1987. április 5-én. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Kivonatok a Branham testvér prédikációjából 1965. december 9-éről. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Ez a mi őszinte imádságunk ebben az órában. Taníts engem hinni, Uram! Taníts engem könyörögni! Hinni taníts, ahogy az írás mondja. Hinni, hogy Isten betartja, amit megígért. Hallottuk a bevezető ígeverseket, és úgy, ahogy nekem adatot, mindig nagyon gyorsan elgondolkodom azon, ami fel lett olvasva. Két dolgon gondolkodtam el a 130. Zsoltárból. Az egyik a harmadik vers volt. Amennyiben te, Uram, meg akarod tartani a bűnöket, ó, mindenható, kiállhat meg te előtted. Ennél fogva két bibliai idézetre gondoltam. Az egyik a János 8. fejezet, hogy megmutassam nekünk, milyen bűnt számol fel nekünk az Úr, vagy tart meg. A János 8.24. Ezért mondtam nektek, hogy ti meghaltok a vétkeitekben, mert ha nem hisztek el, hogy én vagyok az, úgy meg fogtok halni a ti vétkeitekben. Van egy bűn, aminek következtében mindazzal szemben, ami bűn, meghalunk, és ez a hitetlenség bűne. A hitetlenség bűne kiszolgáltat minket a bűnnel és az áthágásokkal a halálnak. Viszont a Jézus Krisztusban, ami Urunk által elvégzett megváltási munkában való hit, kiszabadít minket, kiragad minket abból a halálból, amely a bűn által érkezett és a bűn zsoldja, és áthelyez minket az örök életre. Nem az fog elveszni, aki vétkezik, hanem az, aki nem hiszi, hogy ő, az Úr, megmentőként eljött és vezekelt a bűnért. Tehát, amennyiben nem hiszitek, hogy én vagyok az, úgy a ti bűneitekben fogtok meghalni. Mi hisszük, hogy ő az. Hiszünk abban, hogy ő a vagyok, aki van, és hogy értünk jött, átvette a mi helyünket, a mi bűneinket, magára vette, hogy ne kelljen nekünk meghalni a bűneinkben. És mert elvette rólunk bűneinket, nem is halhatunk már meg benne, mert ő kegyelemmel megajándékozott minket az örök élettel. Ez kapcsolódik a rómaiakhoz írt levél 4. fejezetéhez, ahol Pál apostol világosan idézi a Zsoltárból azt az ígét, amelyet Dávid a szellem ihletése által írt. A rómaiakhoz írt levél a 4. fejezet, a 7. és 8. vers. Üdvös állapotban vannak azok, akiknek a törvény áthágásaik megbocsájtattak, és akiknek a bűnei el lettek fedve. Mi hisszük, hogy meg lettek bocsájtva, hisszük, hogy el vannak fedve, hisszük, hogy a vádlevél el lett tépve, a bűn kérdése, tehát tisztázva lett. Tisztázva lett a hit és a hitetlenség kérdése is. Ez a kérdés, amellyel ma szembesülünk. Amennyiben hisszük, nem fogunk a halálba maradni, hanem átmentünk az életre. Üdvös állapotban van az a férfi, akinek az Úr nem tartja számon a bűneit. Még olyanok is léteznek, akiknek a bűnei egyáltalán nem lettek számon tartva. Nem neked és nem nekem, mert azok nekik lettek számon tartva. Ő bűnné lett téve, mi érettünk. Nem kell senkinek kétszer egy számlát megfizetnie. Az egyszer s mindenkorra meg lett fizetve. A másik az utolsó vers volt, amely Izraelre vonatkozott. És ő megváltja Izrael népét minden bűnétől. Amennyiben Izrael népére gondolunk, akkor megfájdul a szívünk. Egy nép, amely olyan sokat szenvedett csak azért, mert Isten kiválasztott népe volt, és most is az. Izraelnek szép élete lehetett volna itt a földön, amennyiben Isten nem választotta volna ki, és nem tette volna saját tulajdonává. Ellenségesek lettek vele szembe a népek, mert Isten kivetette rájuk a választást. Nincs olyan nép, amelynek az lett volna a sorsa, mint Izrael népének, és ez ugyanúgy igaz a gyülekezetre nézve is. Kezdettől fogva, legyenek azok a proféták, apostolok, vagy maga az Úr, bárki legyen az isteni magnak vérét kellett ontani erre a földre. Csak hogy a nemes magot hordozták valamennyien, és amikor eljön az idő, meglátjuk, mire volt jó mindaz. Eszembe jutott, vagy arra kellett gondolnom, hogy Herzog elnök, akkor Izrael miniszterelnöke, holnap a Német Köztársaságban lesz az első izraeli államfő a mi országunkban, és a szívünkből kívánjuk ennek az embernek Isten áldását és békességét a mi országunkban. Legyen, hogy az Úr irányítsa mindazok szívét és száját, akik beszélnek, hogy értelmesek legyenek, és azt mondják, ami helyén való. Hiszen, amint tudjátok, imádkoznunk kell a hatóságokért. És ez nem mindig könnyű számunkra. A legtöbben csak panaszkodnak, a Bibliában azonban nem ez áll. Valóban az van megírva, hogy imádkozzunk, és mi meg is akarjuk tenni, még ha nehezünkre esik is néha. Isten a szíveket úgy irányíthatja, mint a vízfolyásokat. Ezért mindent az Úrra akarunk bízni. Van még egy másik gondolatom ezzel kapcsolatban. Amint tudjátok, sok minden, ami számlánkra van írva, mint ország, különösen a második világháborúval való tekintetben, vagy ami azzal kapcsolatos. És a Szentírás alapján hisszük, hogy ez nem csak a német nép bűne volt, hanem hogy a római katolikus egyház számlájára fog kerülni. És ezért egy napon a fejemet adom. A Bibliával fogom bizonyítani, tartozom ezzel a népünknek és Isten népének. Csak hogy ez egy egészen másik dolog. Nekünk csak egy valami van a fejünkben, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát. És ezt szabadon és nyíltan kimondom. Amennyiben én a három katolikus férfit, Hitlert, Himmlert és Goebbelst, és Goebbelst az érsek jezsuita volt, amennyiben ennek a háromnak nem lett volna vezető szerepe, nem létezett volna a zsidó üldözés Németországban. De hiszen elolvashatjátok ti magatok is a történelmet. Be tudom bizonyítani nektek, honnan származik a zsidó gyűlölet és az üldözés. A pápáktól, az egész egyház történet során, egészen a spanyol inkvizícióig. De mindez papírra kerül majd. Nekem nincs mit veszítenem. Szeretném azonban, hogy Isten népe és különösen Izrael népe tájékozott legyen. De hadd térjünk át egy teljesen más témára. Talán túl sok vasat tartok a tűzben, de a szívemben sok minden lezajlik. Érezzük, hogy az idő a végéhez közeledik. A drága testvérnőm elé terjesztett egy cikket arról a római férfiról, aki világtörténelmet ír. És az enciklikában a következő áll Isten anyjával kapcsolatosan, ahogy nevezik. A II. János Pál pápa az ökuménizmus előfutárának tekinti Isten anyját. Csak hogy mióta van Istennek egy anyja? Isten az örökké valóságtól fogva létezik. Isten szellem, ki akar az anyja lenni? Isten az örökké valóságtól az örökké valóságig Isten. Csak hogy itt ez áll. És felhívja a keresztény hitközösségeket, hogy Máriát tekintsék közös anyánknak. De nem így. Nekünk megvan Isten ígéje, tájékozottságul. Pál apostol a Galatáknak így fogalmazott, az odafenti Jeruzsálem mindannyiunk anyja, és ennél fogva ez így is marad. Mi Istenből születtünk. Természetesen, hogy Isten felhasznált egy emberi testet, hogy emberi válhasson, amelyet megszentelt és elkötelezett, hogy belehelyezze az ígét és a magot, és eljött a Szent Szellemmel az íg és a mag fölé, hogy Krisztus szentül megszülethessen, hogy az ő vére, hogy ő teljesen és teljesen szent, azt mindannyian tudjuk. Csak hogy jaj annak, aki a megtiszteltetés tárgyává tesz egy edényt, ahelyett, hogy azt tisztelje, aki felhasználta az edényt. Hiszen mindannyian csak edények vagyunk, és hálás vagyok Istennek, hogy a Bibliában megtalálhatók azok a korrekciók is, amelyet Mária iránt kellett megtenni. Ezt a legtöbben még csak nem is tudják. Amikor a kánai menyegszőn oda ment hozzá, és izgatott lett, és azt mondta, hiány van a borban, és így tovább. És a mi urunk azt mondta, asszony, mi közöm van neked hozzám? Szép elbánás, ugye, Szent Mária, ugye bár. De nem így. Nem, ez mégsem igazán így van. Mi az igazságra vagyunk hivatottak. Talán egy kicsit bonyolultnak adjuk elő, de néha talán így kell lennie, hogy az emberek felébredjenek. Amint tudjátok, azok az emberek, akik olyan sejmesen beszéltek, soha nem tűntek fel, soha nem okoztak felfordulást. Amennyiben felfordulást akarsz okozni Isten országában, akkor egy kicsit botladozva kell beszélned, hogy az emberek megbotoljanak benne, és az igazak fel fognak tápászkodni rajta, a többiek pedig ennél fogva tönkre mennek. Csak néhányan vannak, akiknek segíteni kell feltápászkodni. Ezzel kapcsolatosan van egy ígém, mielőtt hozzáfognánk a fordításhoz. Nem tudom, mi következik a prédikációk közepe vagy eleje. Amint mondtam, ezek nagyon régi prédikációk, amelyeket én magam nem ismerek, vagy csak egy-kétszer meghallgattam, és nem tudom, mi következik. De szeretnék még két-három ígéhet felolvasni az első krónikák 19. fejezetéből. Ez egy csodálatos vers, a 13. vers. Itt ez áll. Legyetek bátrak, hősiesen harcolni akarunk a népünkért, és az Istenünk városaiért. Az Úr pedig tegyen, ahogy jónak látja, vagy ahogy neki tetszik. Milyen csodálatos egy íge. Már most legyetek bátrak, hősiesen harcolni akarunk a népünkért, és az Istenünk városaiért. Az Úr pedig tegyen, ahogy jónak látja, vagy ahogy neki tetszik. Egyszerűen csodálatos. Nem, kedves Istenem, tedd ezt most így, és tedd ezt most ú, amúgy, kedves Istenem itt, és kedves Istenem ott. Harcolni akarunk, állást akarunk foglalni, készen vagyunk szembeszállni az ellenséggel. Ugyanakkor Isten tegye meg azt, amit jónak lát, ami tetszésére van. És Istennek csak egy szándéka van az ő népével, az a szeretet és a békesség szándéka. Istennek még soha nem állt szándékában, hogy ártson az ő népének, és ezután sem fog szándékában állni. Csak legyetek bátrak, hősiesen harcolni akarunk a népünkért, és az Istenünk városaért. Az Úr pedig tegyen a maga részéről, ahogy jónak látja, vagy ahogy neki tetszik. És ezt meg is fogja tenni. Ezekben a napokban is azt fogja tenni, ami neki tetszésére van. Mindezt elébe fogjuk helyezni, és ő a legjobb módon fogja megtenni. Itt van egy másik hely még a Bírák könyvéből, a 6. fejezet mindannyiunknak jól ismert ígeszakasz, amikor az Úr megjelent Gedeonnak, és beszélt vele, mint az Úr angyala. Látható formában ő az Úr angyala volt, ezt már átvettük többször is. A Bírák könyvének 6. fejezetének 12. versében ez áll, Bírák 6, a 12. vers. Ennek tehát megjelent az Úr angyala, és ezekkel a szavakkal szólította meg őt. Az Úr veled van, te hős vitéz. Gedeon azonban így felelt neki, tisztelettel, vagy engedelmeddel, Uram, amennyiben az Úr valóban velünk lenne, hogyan történhetett volna meg mindez velünk, és hol vannak mindazok a hatalmas csodatettei, amelyekről atyáink meséltek nekünk, amikor azt mondták, hogy az Úr volt az, aki kivezetett minket Egyiptomból, akkor hozzáfordult az Úr, vagy most, és azt mondta, most eltaszított minket az Úr, és a Midian kezéigbe adott bennünket. Akkor hozzáfordult az Úr, és azt mondta, menj oda ebben a te erődben, és szabadítsd vagy mentsd meg Izrael népét a midjániták kezéből. De hiszen én küldelek téged el. És megfigyelhetitek, hogy Isten valamennyi embereiből ugyanaz a lelki kiáltás szállt fel Istenhez, ahogyan mi felkiáltunk ma. Ezen semmi sem változott még. Minden alkalommal ugyanaz volt a folyamat. Isten nagy dolgokat tett, majd eljött egy olyan idő, amikor a dolgok lelassultak, ellaposodtak, letargikussá váltak, de mindig voltak olyanok, akik a szívükben visszagondoltak arra, amit Isten tett, és vágyakoztak arra, hogy Isten ismét tegyen valamit, és Gedeon is ezek közé tartozok. Amikor ez lett hozzá intézve, te bátor hős, az Úr veled van, és így tovább, az ő számára ez semmit nem jelentett abban a pillanatban. Az egyik fülén bement, a másikból kijött. Őben ott volt a sóvárgás, hogy Isten tegyen valamit, és azt mondta, amennyiben az Úr velünk lenne, hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink meséltek nekünk. Ugyanezt mondhatnánk mi is ma. Ha valaki hozzám jön és azt mondaná, testvérem, az Úr veled van. Igen, mit gondoltok, mit mondanék én? Pontosan ugyanazt, amit Gedeon mondott. Igen, mit mondanál te magad? Ó, köszönöm, ezt már mindig is tudtam, ez nagyon kedves, de én ezt már mindig is tudtam. Nem, éppen, hogy ne így legyen. Semmi esetre nem így van. Aki így gondolkodik, azzal Isten még messziről sem beszélt, az még nem is tudja, hogy mit tett Isten. Nem. Mi egy olyan józan, kiegyensúlyozott gondolkodásmóddal rendelkezünk, amellyel Isten kegyelemből megvendékozott minket. Nem áltatjuk magunkat azzal, hogy jobb helyzetben lennénk, mint amilyenben valóban vagyunk. Csak hogy mi nem csak a helyzetünket látjuk, vagy azt, ami körülvesz minket, tisztában vagyunk azzal is, amit Isten tett, és hisszük, hogy ő ugyanaz, és hogy minden helyzetet meg tud változtatni, és minden helyzetből ki tud segíteni. Ezt éppen ezért mondja Gedeon is. Ha az Úr velünk lett volna, akkor mindez nem is történt volna meg velünk. Nos, ugyanezt mondhatnánk mi is. Az Úr nem akar nekünk ártani. Azt az ellenség akarja mindig. Gedeon folytatta, és azt mondta, és hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink meséltek nekünk? Ezzel visszatér a kivezetésre, az Isten által elindított kezdetre. Szeretteim, pontosan így gondolkodunk mi is ma. Tudjuk, hogy ha az Úr velünk lehetett volna, akkor sok mindentől meg lehettünk volna kímélve. Csak hogy akkor talán olyanok lettünk volna, mint az angyalok, és nem élhettük volna át azokat a tapasztalatokat, amelyeket az összes ember, még Isten emberei is előttünk átéltek. Isten különös utakon vezet minket, vagy jár velünk, amelyeket mi mindannyian talán nem is értünk. Mindazonáltal egy dolog biztos. Amikor célba érünk és visszatekintünk, fel fogunk kiáltani. Talán a negyedik Zsoltárban írva is áll, amelynek Luther-kori fordítása olyan szép. Ismerjétek fel, hogy az Úr csodálatos módon vezeti az ő szentjeit. Hogy minden útjában nincs egyetlen hiba sem, és hogy mindaz, ami történt velünk, a javunkra fog szolgálni, és közelebb fog minket hozni az Úrhoz. Az Úr pedig odafordult, ez esetben Gedeonhoz, és azt mondta, menj el, indulj el, ezzel a te erőddel, és szabadítsd meg Izrael népét a midjániták kezéből. De hiszen Gedeon még nem is beszélt az erőről. Ő csak panaszkodott. Amennyiben az Úr velünk lenne, hol vannak az ő csodái? Az erőről egy szót sem szólt. Éppen, hogy előzőleg bejelentette a tehetetlenségét. És az Úr azt mondta neki, menj, indulj el ezzel a te erőddel. Mi is volt ez? Isten a gyengékben erős. Nem azokban, akik jelentkeznek és azt mondják, a jobb karomban megvan az erő, vagy a bal kezemben, hanem azokban az emberekben, akik egyszerűen beismerik, hogy nincs semmiük, üresek. Hogy aztán Istentől elfogadhassák és elindulhassanak, hogy később ne mondhassák, ezt aztán nagyon jól elintéztem, hanem tisztában legyünk mindig azzal, hogy ami történik, azt Isten tette, még akkor is, ha ehhez szánalmas embereket használ fel. és ez áll a 14. vers utolsó 4 szavában. Én magam küldelek el. Többre nincs is szükségünk. Amennyiben ő küld el minket, akkor gondoskodni is fog rólunk. Ez volt a kijelentése, amit Branham testvér tett Portlandban, Oregonban, amikor a megszállott ember egyszer több ezer jelenlévő előtt hirtelen a szószékre érkezett, ökölbe szorította a kezét, és össze akarta verni, és mindenféle becsmérlő névvel illette Branham testvért, képmutatónak nevezte, és kígyónak a fűben, és mindenféle más névvel, ami csak létezik a nap alatt. És akkor azt mondja Branham testvér, valami egészen halkan megszólalt bennem. Én küldtelek el téged, és én veled leszek. Elcsendesedett, megnyugodott, és később azt mondja, abban a pillanatban tudtam, hogy ha Isten küld el engem, akkor velem tart, akkor ott van, ahova küld engem, hogy értem harcoljon. És akkor hallotta, hogy a hang halkan azt mondja, mivel Isten szolgáját provokáltad, ezeknek az embereknek a szeme láttára a lábai elé kell hanyat esned. És abban a pillanatban ez a megszállott ember, aki éppen megszökött a börtönből, és az utcán összevert már egy prédikátor, most pedig bejött, hogy folytassa ezzel a már is lendületet vett fel, és miközben felemelte a kezét, Isten ereje ledöntötte a földre. És kénytelenek voltak eltávolítani a helyszínről, mert Branham testvér visszalépett a mikrofontól, és ő a mikrofon és a Branham testvér közzé hanyatlott keresztül a pódiumon. Mi volt a döntő? Nem a saját ereje folytán. Én küldtelek el téged, én veled leszek. Én leszek az íge a szádban, én leszek az erőt, én leszek a bölcsességed. Én leszek minden, ami benned és rajtad keresztül történik. Ne aggódjatok, hogy mit fogtok mondani, én fogok rajtok keresztül beszélni. Ne aggódjatok amiatt, ami történni fog, én fogom megtenni. Amennyiben elérjük ezt a szintet, akkor mindannyiunkon segít veled. Csak ilyen embereket tud Isten felhasználni. És tudjátok, hogy kik ezek az emberek, ezek azok, akik voltak éppen nem is akarnak menni, akik egész héten vitatkoznak Istennel, amikor a következő hétvégére gondolnak, amikor újra beszélniük kell, és azt mondják, Uram, mikor veszel valaki mást, akit fel tudsz használni, én nyugdíjba szeretnék menni, és a válasz kimarad. És amikor eljön az idő, újra itt kell állnunk. És örülünk, hogy itt lehetünk. Nem a saját erőnkből, nem a saját tudásunkkal és a saját programunkkal, hanem Istenbe vetett bizalmunkból. Az ő hűségébe, kegyelmébe, irgalmába, szeretetébe vetett bizalommal. Minden ezen a dolgokra vetettük alapunkat. Ezekben vagyunk, és ezekben maradunk mindvégig. Talán még ezt az egy verset itt, a Bírák 6. 17. vers. Ő pedig így felelt neki, ha valóban könyörületes indulattal vagy hozzám, úgy adj nekem egy jelet, hogy te magad vagy az, aki velem beszélsz, vagy beszéltél. Ez nem volt hitetlenség. Ő nem csak egyszer akart biztos lenni, hanem többször is, újra és újra meg akar bizonyosodni. Isten senkit nem kísért meg, Isten csak próbára tesz. És látjátok, ugyanezt történt Tamással is. Ő is biztos akart lenni, természetesen, hogy hitt, de látni akarta a sebb helyeket. Mi is hiszünk és látni is akarunk. Ez nem hitetlenség, ehhez jogunk van. Amennyiben hisszük, hogy Jézus Krisztus ugyanaz, akkor jogunk van ahhoz, hogy kinyilatkoztatva lássuk őt között, mint aki ugyanaz. Ez nem hitetlenség. Ez, ami Isten által adott jogunk, megillett minket, és így volt ez esetben is Gedeonnal. Ő azt akarta, hogy Isten bizonyítsa magát. Bizonyosságra akart szert tenni, nem csak elindulni, tudni akarta, hogy az Úr vele van, tisztában akart ezzel lenni, és mielőtt a nép elé lépett volna, megállapodott az Úrral, a bőrrel való dologgal, hogy harmatos legyen. És majd jött a jel, ahogyan ő akarta, és még ezzel sem volt megelégedve, azután éppen az ellenkezőjét követelte, és azt is megadta neki Isten. Furcsa mód, de vannak emberek, akiknek Isten teljesíti a kívánságát. Vannak emberek, akikhez Isten odafordul. Emberek, akik belsőleg olyan szükséghelyzetben vannak, és Isten látja ezt, és segítségükre siet, és megerősíti a hitüket. Legyen, hogy Isten megerősítse ma a te hitedet és az enyémet is. Mi látni szeretnénk Istent, látni szeretnénk őt. És ez eszembe juttatja azt a fiatal testvért, aki hívő szülők gyermekeként mélyen hívő családban nőtt fel, majd bibliaiskolába járt, és mindig hitt. Időközben azonban időről időre hazajárt, és a hite egyre gyengült, egyre gyengébb lett. És amikor már tényleg semmi sem maradt neki meg belőle, akkor hazajött, és azt mondta az apjának: Apám, mutasd meg nekem Istent, hol van ő? Az apa gyors észrejárású volt, és azt válaszolta: Fiam, mutasd meg te nekem, hol nincs Isten. Mutasd meg te nekem, hol nincs Isten. És a tanuló diák megkapta a leckéjét, meg volt a válasza is. A földi tudás elveheti az embertől még azt is, amilyen már van, de az isteni tapasztalat megadhatja nekünk azt, amit egyetlen ember sem vehet el tőlünk, és ez az, ami számít. Nekünk meg kell nyitnunk a szemeinket, Isten körülöttünk van, Isten sokféleképpen látható. Viszont képes kell legyen arra, hogy megnyissa a szemünket, hogy láthassuk őt az ő cselekedeteiben, az ő útjaiban és az ő tetteiben. Isten áldjon meg mindannyiunkat. Most mégis hozzá fogok fordítani, bár a szívem egyszerűen tele van Isten dicsőségével. Nem tehetek róla, nem tudok segíteni magamon. Tudom, hogy mindaz, amit Isten tesz, örök érvényű. Így van megírva már a Prédikátorok könyvében. És ahogy tegnap hallottuk, Istennek még soha nem kellett visszavonnia egyetlen szavát sem. Amennyivel egy ígéretet adott, nem akarok személyeskedni, de még egy hivatást is, amit ugyanis, hogy szívesen visszaadnék neki, nagyon szívesen, nagyon-nagyon szívesen. Csak hogy, ha ő egyszer kimondott valamit, megmarad ennél fogva, akár tetszik nekünk, akár nem. Ő nem fog senkit megkérdezni a véleményéről. És az elmúlt napokban egy kedves testvér megemlékeztetett arra, és azt mondta: Frank testvér, pontosan 25 év telt el azóta. Sőt, még egy távoli hívás is érkezett. Vannak emberek, akik Isten ügyét a szívükön viselik, és az egyikük azt mondta közülük: Frank testvér, ahogy Ábrahám 25 évet várt, úgy remélem, hogy a te várakozásod is 25 évvel véget fog érni. Én azt válaszoltam: testvér, én sem erre nem gondoltam, sem arra, de Isten áldjon meg. Adja meg. Isten adja meg mindannyiunkért. Nyilván örülnénk mindannyian nekünk. Soha nem fogom elfelejteni azt a hétfő reggelt. Egy hétfő reggel volt. Az 1962. április 2-a. Egy ilyen napot nem lehet elfelejteni az örökké valóságig. Isten akarata legyen meg mindenben. Neki van egy útja velünk, noha úgy panaszkodunk, ahogy Gedeon is panaszkodott. Csak hogy Isten tudja, hogy nem hitetlenségből panaszkodunk. Csak azért panaszkodunk, mert nem érezzük jól magunkat abban a helyzetben, amelyben vagyunk. Tudjuk, hogy Isten ki tud és ki is fog minket segíteni belőle. Éppen ezért egyetlen reménységünket ő benne helyezzük. Egyedül ő benne. Magasztalva legyen az ő neve. Én nem tudom, mi fog következni, ezért mindannyian hagyjuk, hogy meglepetés érjen minket. Isten áldjon meg minket. Isten, most következik a fordítás. Isten megtartja az ő ígéjét. Ő megígérte nekünk. És ahogy a tegnap este elmondtuk, és ma újra felvesszük, Isten megígérte Ábrahámnak, amikor 75 éves volt, Sára pedig 65 volt, hogy gyermekük lesz. És ők 25 évet vártak rá, amire Isten beteljesítette az ő ígéretét. Ugyanakkor Istennek kötelessége betartani az ő ígéjét. Nektek is kötelességetek betartani a ti szavaitokat. Ha keresztények vagytok, akkor kénytelenek vagytok betartani a szavatokat és keresztény életet élni. Ha gyülekezetbe jártok és keresztények valljátok magatokat, akkor kötelesek vagytok ennek megfelelően élni. Különben az emberek nem bízhatnak meg bennetek. Figyeljetek! És ha Isten mondott valamit az ő ígéjében, és mi nem bízhatunk meg benne, hogy betartja, akkor ő nem lenne Isten számunkra. Például az imádságok a betegekért. Valaki azt mondta nekem, bármi legyen az, amit fel tudsz mutatni és bizonyítani, én nem fogom elhinni. Amire én azt mondtam, rendben, de hiszen ez nem is a hitetlenek számára íródott, hanem a hívőknek lett szánva. Azt, aki hisz, ezek a jelek fogják majd követni őt. Ez az ígéret. Most erről fogunk beszélni, nevezetesen arról, hogy Isten hogyan adta meg az ő ígéreteit. És a szövegszakasz, amit ma szem előtt tartunk, szerintem az egyik legfontosabb téma a Bibliából, vagy témája a Bibliának. Tudjuk, hogy ez a Jordán folyónál történt, majdnem 2000 évvel ezelőtt, és a világ már régóta káoszban volt. Izrael elutasította Istent, elutasította törvényeit, a rendeleteit, és ő elhurcolták őket, mint népet. Soha nem történt semmi Izrael népével, amikor harmóniában voltak Istennel. Soha nem történt semmi a gyülekezettel sem, ami közösségben volt Istennel. Egy volt az ő ígéjével, és összetartott, és Isten akaratában maradt. Figyeljetek! Ti csak maradjatok meg Isten akaratában, és minden megtalálja a helyét. Mindazonáltal, ha kiléptek Isten akaratából, akkor minden összezavarodik. Nos, csak egyetlen ponton kell kilépni Isten akaratából, és minden összekuszálódik. Ti kénytelenek vagytok rendbe hozni a dolgot, kénytelenek vagytok egyenesbe hozni, oda kell visszatérnetek. Nos, figyeljetek, amikor Isten elhatározta, hogy úgy akarja, és elküldte a fiát a világba, és úgy akarta bemutatni, mint egy bárányt, vagy mint a bárányt, nézzétek hasonlóan egy áldozati állathoz. El tudjátok képzelni, hogy Isten a fiáról beszél, és majd egy bárányt, egy juhot vesz példaként. Nos, miért tette ezt? És amikor Isten bemutatta önmagát a világnak, az egy galamb, az égmadara formájában történt. Nos, miért tette ezt? Itt van az én véleményem erről. A bárány a legszelidebb állat minden földi teremtmény közül. Nincs szelidebb állat a báránynál, és Isten a természet miatt hasonlít minket a juhokhoz. És a juhok nem tudnak magukon segíteni, nem tudnak gondoskodni sem saját magukról. Ha egy bárány eltéved, teljesen elveszett, soha nem talál vissza, teljesen tehetetlen helyzetbe kerül. Ott marad, bégetni fog, vagy akár még meg is hal, de nem találja meg az utat vissza. Ők nem tudják, merre kell menniük, hovás kell tartaniuk, semmit sem tudnak. Ugyanez a helyzet az emberiséggel is. Mi teljesen el vagyunk veszve, nincs irányérzékünk önmagunktól, nem tudjuk, mire vagy hova kell tartanunk. Nekünk szükségünk van Istenre, mint pásztorunkra, aki vezet minket, aki irányít minket. Figyeljetek! Mi nem tudjuk megmenteni önmagunkat sem, mindegy, milyen jó a programunk, milyen motivációink vannak, milyen javaslatokat teszünk. Minden remek, semmi ellenvetés, de pásztor nélkül elveszettek vagytok. Minden széllel sodródni fogtok. Nektek szükségetek van a pásztorra. és a gyülekezet csodálatos minden felekezet mindenhol, csak hogy a nyáj pásztora nélkül hiába építettétek fel a gyülekezeteteket. Nektek nincs meg a sarokkő, amint tudjátok, amikor az ősök építettek, a sarokkőről volt szó, amelyet kihagytak. És amikor a templomot összerakták, hol volt a sarokkő? Először is a sarokkövet kellett lefektetni, vagy az kell lefektetve legyen. Annak ott kell lennie. És így találjuk megírva, hogy elvetették a sarokkövet, és anélkül építettek. És barátok, ma olyan sok tanult emberektől vagyunk körülvéve, több, mint valaha. A legszebb épületek, építési tervek és így tovább, amilyenek valaha voltak. Az emberek a leggazdagabbak, akik valaha lehettek. És én azt kérdezem magamtól, hogy miért nem halad előre Isten terve, programja, mert a gyülekezet nem vette figyelembe a sarokkövet. Az ajkaitokkal vallottátok ugyan, de a szívetekben nem hordoztátok, és nem tettétek a kijelölt helyére a sarokkövet. Az egész épület össze van illesztve, de hogyan? A felekezetekben, itt egymillióval több, ott egymillióval kevesebb, vagy több. Vannak egyszerűen emberek, akik csatlakoznak az egyházakhoz, vagy gyülekezetekhez. De hol lett befogadva és elfogadva Krisztus? Figyeljetek, nekünk az egész világba el kell mennünk, és mit tettünk? Egyházakat építettünk, kórházakat építettünk, és sok minden más egyebet. Csak hogy Krisztus nem azt mondta, hogy ezt tegyük, hanem azt mondta, hogy menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot. Ez az oka annak, hogy nem haladunk előre. Figyeljetek! Azt fogjátok kérdezni, mi hirdessük az evangéliumot, de mi is az evangélium? Pál apostol azt mondja, az evangélium nem csupán szavakban jött, hanem a szellem erejével és bizonyítékával. Figyeljetek, én voltam Afrikában, Indiában és másütt is, a mohamedánok és mindenféle más meggyőződésűek között. Ellenségeskedést kezdeményeznek veletek. Amennyiben azonban Krisztus megjelenik és igazol benneteket, amit mondtok, azzal mindig meg lett válaszolva a kérdés. Figyeljetek, hirdessétek az evangéliumot, vegyétek a Szent Szellem erejét, és menjetek azzal az egész világba, és tanúskodjatok a feltámadt Jézus Krisztusról, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Természetesen, ahogy meghalt, de fel is támadt és él, és itt van előttünk egy bárány képe. A bárány már mindig is áldozati állatként volt Krisztusra alkalmazva. Isten a bárányokat rendelte erre a célra. A bárány szelíd volt. És azok az emberek, akik a bárányt áldozták fel, és a vérét kiontották, ezzel csak hitüket juttatták kifejezésre, hogy egyszer eljön Isten báránya. Amennyiben valaki vétkezett, fogta a bárányt, és elment a paphoz, a bárány le lett vágva, és az illető előtte kezeit a fejére tette, és így vétkét a bárányra hárította. És majd a bárány le lett vágva ő helyette, és ez jóvá lett számítva neki. Nézzétek, mert ő az ártatlan bárányt vette, amely most átvette az ő helyét. Figyeljétek, az egyik a másikhoz kellett, hogy illeszkedjen, az árnyék és a valóság. Figyeljetek, ez volt az egyetlen dolog. Az emberek egy cselekedet még soha nem tudtak megmenteni titeket. Az emberek felismerték, hogy a bárány vette át a helyüket. És így kezdődött újra és újra, ahogyan az elejétől fogva volt. Figyeljetek, valami elő kellett, hogy legyen, és az élet a vérben van. Élő kell, valami élő kellett legyen. Az élet csira a férfi vérében van, és majd jön a mag. Nézzétek, a nő csak a befogadó, csak a hordozó. A férfitől jön a mag a spermában, és abból jön elő az élet. És így tette Isten az ő nagy bölcsességében. Nem Mária tette, nem a szűz tette. Krisztus volt az. Krisztus megszületett földi apa nélkül, mert a Szent Szellem árnyékolta be Máriát. Mária be lett árnyékolva, és Krisztus Jézus megszületett. És az ő vére nem volt sem pogány, sem zsidó vér, az ő vére isteni alkotású vér volt, isteni vér volt. Nézzétek, az emberek azt mondják, hogy ő ez is volt, ő az is volt, ő Isten volt. Már most, ha például, amikor a Krisztus eljött, emberek, adok nektek egy összehasonlítást. Ha például egy tyúk tojásait veszitek, és ha a tyúk nem volt kakasokkal, akkor az összes tojást a kotló alá rakhatjátok, és a végén nem lesz más, mint csak rothadt záptojásatok lesz. Csak akkor kelhet ki új élet, ha előzőleg megtermékenyítés történt. Figyeljetek, tele tehettek ti egy egész fészket tojással. Semmi sem fog kikelni, ha csak nem történt egy megtermékenyítés előtte. Figyeljetek, még egyszer elmondom. Ha nem voltak a kakasokkal, akkor semmi sem fog kikelni. Ugyanígy van ez ma a keresztény egyházainkkal. Ők nem voltak közösségbe vele Jézus Krisztussal, a férfival, hogy befogadják az ő magját. És mi? És mi az, amivel maradtatok? Van egy fészek, telerothadt és záptojásokkal. Ez az, ami megvan nektek. Figyeljetek, hol születik valami, hol nyilvánul meg Krisztus. Teljesen mindegy, hogy hány tojás van a fészekben, illetve hányan jönnek és fizetnek, és így tovább. Nem nektek, csak záptojásaitok vannak a fészkekben. Nos, egy durva megfogalmazást használtam, de ezzel egy igazi valóságot tanúsítottam, ez a valóság. Figyeljetek, miért lett egy bárány feláldozva árnyékképként az igazi bárányra? Mert abban a vérsejtben volt az élet. Akkor a bárányoknál az állati élet volt, és ez csak egy árnykép volt, mert amikor a vérsejt felbomlott, és ebből a vérből kilépett a szellem, mint az élet, az már nem volt kapcsolatban az emberi élettel, mert az állati élet és az emberi élet különböző. Az állatoknak nincs lelkük, az embernek van egy lelke, és az nem tudott összekapcsolódni egymással. Figyeljetek, de folyamatosan bárányok lettek feláldozva. De itt, amikor az imádó egyszer Isten elé került, és hittel kezeit az Isten haldokló fiára helyezi, és tisztában van azzal, hogy ő volt az Isten báránya, akkor átérzi az ő fájdalmát. Amikor a vérsejt megtört, és az élet felszabadult, az nem volt más, mint Isten élete, és ez az élet az, amely visszatért rátok, hogy bennetek élje az ő életét, az ő új életét. Aztán új teremtmények lettetek, újjászülettetek egy élő reménységre, és által mentetek a halálból az életre, és többé nem fogtok meghalni, ahogyan Isten sem tud meghalni. Amint tudjátok, a halál szó jelentése az elválasztást jelent, és a halál azt jelenti, hogy lennénk választva Istentől. Figyeljetek, és ha örök életetek van, akkor Isten jelenlétében vagytok. Aki hisz én bennem, és elfogadja az ígét, amelyet hozzátok hoztam, nem fog meghalni, hanem által ment a halálból az életre. Ó, milyen csodálatos életet fogadtunk mi magunkban, milyen dicsőséges Biblia, milyen csodálatos mindaz, amivel Isten megajándékozott minket. Nem egy teológia, nem az, amit egy ember mondott vagy adott, hanem ő él ma. Ma jelen van közöttünk ugyanaz a szellem. Nos, ahogy a bárány ábrázolva lett, veled mutatva majd a galamb is, a galamb, a legszelidebb madár az ég madarai között. Semmi sem olyan, mint egy galamb. A galamb valami szeretetre méltó. Halljátok, hogyan gurog. Hányszor hallottam ezt, milyen csodálatos. Ó, este, különösen a vadgalambok, a gerlicék. Tudom, amikor a feleségem meghalt, és akkor elmentem a temetőbe, leültem ott, főleg naplementekor, és szomorú voltam. Leültem a fák közé, és a nap lement, és fújt a szél, és akkor a galambok turbékoltak körülöttem. Ennél vigasztalóbb és kedvesebb dolog semmi nem volt. Milyen szívesen üldögéltem ott, hogy hallgassam. Ez olyan kellemes volt. Isten olyan kellemes, szeretetre méltó. Isten maga a szeretet. Annyira szerette a világot, amikor még nem voltunk szeretetre méltóak sem, hogy egyszülött fiát adta. És Isten, ő itt van. Ez az, ami itt van. Isten, ő szeretne lejönni, leereszkedni, szeretne szeretettel átölni benneteket. Szó szerint azt mondja, hogy ki akarja venni a kővé vált szíveteket, a kőszíveteket, el akarja venni a hajthatatlanságot, szeretni, átölelni, dédelgetni akar benneteket, szeretne veletek szeretett kapcsolatba lépni. Nos, a galamb. Már a bárkában is meg lett jelenítve, vagy már ott is volt egy feladata. És a bárány és a galamb ezt közösen megtekinthetitek együtt. A bárkában ott volt a galamb is. Az összes többivel együtt, a holló, a galamb, talán még egymás mellett is voltak, és a holló az valami különös madár. Ez a legravasszabb madár, amelyet ismerek. Egy álnok, egy álszent. És elmondom nektek azt is, hogy miért. Nos, a galamb, egy galamb. Én nagyon sokat olvastam a madarakról, egyáltalán az állatokról, és nagyon jól tanulmányoztam őket. Ha elmélyültök ebben, akkor mindenhol megtalálhatjátok és megláthatjátok Istent, ő mindenhol ott van. És én megláttam a galamban. A galambnak nincsen epéje, nincs benne semmi, ami a galambot, nincs keserűség a galamban. Valami szelíd, valami szeretetre méltó. De ugyanakkor nem tud enni semmit, amihez az epe szükséges lenne. A varjú viszont egy teljesen más összetételű madár. Oda repülhet, ahova a galamb is repül, és még a búzát is megeheti, és egyebeket is. Viszont a galamb nem tud vele tartani, hogy aztán egye meg azt, amit ő megeszik. A varjú az képes itt is enni, ott is enni, különböző helyeken. Figyeljetek! Ez a különbség. Ha vesztek egy férfit, vagy egy nőt, akiknek a természetük olyan, mint a varjúé, azok lehetnek a klubban, máshol, és ott szórakozhatnak, és majd visszajönnek az Istentől érkező szolgálatra is, csak hogy egy igazi keresztény nem tudja tolerálni a világ dolgait. Nem ő külön vált a világ dolgait, a küldet ragadva belőle. Nem, mintha mi nem akarnánk ugyanazt tenni. Nem, nektek nincs vágyatok rá, Isten elvette tőletek ezt a vágyat. Nem azért, mert megpróbáljátok távol tartani magatokat tőle, nincs is meg bennetek az a vágy, az a vonzódás. Ő megváltoztatta a természeteteket, a vágyaitokat. Ti szeretitek Istent, és teljes szívből hisztek, és ez az, ami számít. És ha valamit helytelen tettetek, akkor könnyek gördülnek az arcotokon, és az Úrhoz fordultok. És van bennetek egy vágy, és azt mondjátok, Atyám, te tudod, hogy nem úgy értettem. És ott megálltok, amíg minden rendben nem jön, és majd utána tovább mentek. Csak hogy a varjú, az tovább megy minden nélkül, eszik, amit akar, mindent elviselnek, felemésztenek, viszont a galamb nem képes rá. Akkor ismerjétek fel, hadd térjünk vissza a bárányhoz. Olyan gyengéd, olyan szelény. Ma, amikor egy ember erre a földre születik, akkor ő először is olyan, mint egy bárány, amikor megszületik. És egy keresztény is olyan, hogy amikor újjá születik, akkor megkapja a bárány természetét. Amint tudjátok, egy bárány, ahogy mondtam is, nem találja meg magának az útat, nem igazodik el. A báránynak pásztorra van szüksége. És most ez esetben látjuk, hogy a galamb lejött, hogy elvezesse a bárányt. Isten úgy vezet, ahogy Ábrahám is vezette Izsákot a meghalásra. Oda, ahol fel kellett áldoznia őt, fel kellett volna áldoznia őt. Ugyanígy vezette Isten Krisztust a feláldozásra. Egy bárány, egy állat, amely nem talál vissza. Ó, én azt kérdezem magamtól, egy bárány nem kell munkával sem gyötörje magát. Nem kell aggódnia sem. A bárány magától termeli a gyapjút, nem kell gondoskodnia semmiről. A gyapjú nő, még csak nem is verseng érte, nem is dolgozik érte, aztán ti leveszitek róla, lenyírjátok azt, amit kapott. És ő ennél fogva nem nyitja meg még a száját sem. És ma azt kérdezem magamtól, miközben mi azt feltételezzük magunkról, vagy azt állítjuk, hogy Isten bárányai vagyunk, de hadd lássuk csak, ha valamit levágnak rólatok, hogyan fogtok viselkedni? Miféle dolog legyen ez? Hogy fogtok akkor viselkedni? Ó, ha valamit nem tetszik a gyülekezetben, ó, akkor én nem megyek oda többé, mostantól a metodistákhoz járok, nem, ott nem maradhatok. De miért is nem maradtok ott? Hiszen Isten csak próbára tesz benneteket, miközben valamit lenyírnak rólatok. Hiszen János el is mondta, imé meglást, az Isten bárányja ott, aki elveszi a világ bűneit. Figyeljetek, figyeljetek. János vízzel keresztelt, majd eljött Isten szent szellemként, és lakozást vett benne. Amen. Ő maga lakozást vett benne. Ez volt a legnagyobb esemény, amit ez a világ az elmúlt időkben megtapasztalt. Isten láthatóan egyesültött Krisztussal. Figyeljetek, Isten és az ember így egyesít veled. A menny és a föld átölelte és megcsókolta egymást, és örökre meg lett oldva a bűn kérdése, amikor a galamb és a bárány egyesült ott. Figyeljetek, a keresztségben meglátjuk az emberiséggel való megbékélést. Isten a juhokhoz hasonlított minket. És azt látjuk, hogy az emberek feláldozták a juhokat. És mi történt? Amennyiben ott állt volna egy farkas a bárány helyett, és a galamb leszállt volna, mi történt volna akkor? Elmenekült volna. És ti, hogyan viselkedtek ti? És aztán csodálkoztok, hogy a galamba szent szellem menekülésnek ered. Ti farkasok vagy kecskebakkok vagytok, de semmiképpen bárányok, és ez a helyzet a mai pünkösdi gyülekezetekben. Veszekedés és viszály uralkodik oda-vissza, mintha körfűrésszel vennénk fel a harcot. Aztán eljönnek, és Isten színe elé állnak, pedig egyáltalán nem lettek keresztények. A Szent Szellem nem fog ilyen emberekre leszállni, hogy bennük maradjon. Nem tudja megtenni. Amennyiben a bárány farkas hangot adott volna ki magából, a Szent Szellem menekülésnek eredt volna. És mi történik ma? Ma úgy viselkedünk, ahogy a világ, úgy viselkedünk, ahogy a világ viselkedik, vitatkozunk, cselekszünk, azt tesszük, amit akarunk. És akkor azt gondoljátok, vagy azt akarjátok, hogy a Szent Szellem lakozást vegyen bennetek? Soha, de soha. De nem csak ez, hogy veszekedtek és vitáztok oda-vissza egyik a másikkal. És ez még nem elég, majd tovább megy a dolog. Az egyik azt állítja, kettő van, a másik, hogy hárman vannak, a harmadik, hogy egy van. A vita mindenhol ott van. Én oda tartozom, én amoda tartozom. De miért nem is tartoztok Krisztushoz? Természetesen. Kerítéseket emeltetek fel, szakításokat hajtottatok végre, majd csodálkozva azt kérdezitek, hogy miért nem történnek csodák a gyülekezeteitekben. A csodatevő elment, elhagyott benneteket, éppen ezért nem történnek többi. Miért nem vagytok képesek többé hinni az Isten ígéretekben? Noha Isten feltárta magát természet feletti módon, mert ő természetfeletti. Ez az oka annak, hogy az emberek elmennek, amikor a Szent Szellem keresztségéről beszélünk. Én sok ostobaságot láttam már, még azt is hallottam, hogy vannak hamis dollárok, csak hogy én nem dobom el az igazit, mert létezik a hamis, hanem az igazit akarom. Figyeljetek, létezik az igazi is. Ha látok valakit, aki utánzást gyakorol, különböző országokban találhattok turistákat. Ott vannak emberek, ha oda turista módjára elmentek, megírnek nektek ezt is, azt is, és később megkönnyebbültetek, elvesznek tőletek valamit. És amikor olyan embereket látunk, akik gyülekezetbe járnak, és azt mondják, hogy újjászülettek, hogyan bánnak a szomszédjaikkal, mit csinálnak itt, mit csinálnak ott, csak utánoznak. Ez nem igazi isteni élet. Én láttam, hogy az emberek táncoltak a szellemben, és nyelveken is beszéltek, és mi mindent tettek, csak kimentek az összejövetelről és az Istent érkező szolgálatról, és teljesen más emberek voltak, mint amilyenek bent voltak. Valami alapvetően nem stimmel. Ne hagyjátok, hogy ezek a dolgok tovább feltartóztassanak benneteket. Ez csak madárijesztőnek van felállítva. Nos, figyeljetek! Egy bárány természete. Természetesen, mi vagyunk az ő bárányai. Ti azt mondjátok, rendben, Branham testvér, mi legyen azokkal a keresztényekkel, akik szerdán este otthon maradnak, és a televíziót nézik, hogy szeretjük Zsuzsit és ilyesmit. Majd azt mondjátok, Branham testvér, hisz ez az amerikai kiváltságunk, nem de? Igenis, úgy van, hogy ez az amerikai kiváltságotok, mindazonáltal, ha Istenné vagytok, majd ezt is feladjátok. Megfelelően fogtok öltözködni és viselkedni is. Nyilván én hiszek egy ősi viselkedésmódban, öltözködésben és megtapasztalásban, igenis. Járjatok az utcán megfelelően felöltözötten. És ti nők, akik nem teszitek meg, egy napon felelősségre lesztek vonva házasság törésért. Mert a Biblia azt mondja, aki úgy néz egy asszonyra, hogy megkívánja, már is házasság törést követett el a szívében. Meg lehet, hogy nem tettétek meg, de bűnösök vagytok, és felelnetek kell majd az ítélet napján, mert így mutattátok magatokat a bűnös előtt, mert így léptetek fel. Gondolkozzatok el ezen. Ez az evangélium igazsága. A kerítések lelettek bontva, egyre mélyebbre és mélyebbre siesztették a mércét. És fel lett téve a kérdés, hogy miért mentek ki a juhok, és helyette bejöttek a kecskék. Ti régi metodisták, mit tapasztaltatok az elején? Mit éltetek át? Hogyan lettek a feleségeitek Szent Szellemmel betöltve? És mit tesznek ma? Ma valahol máshol fekszenek mesztelenül a tengerparton. Mi legyen ez a viselkedés? És még azt kérdezitek magatoktól, miért nincs meg bennetek Isten ereje? Azt mondjátok, Mr. Branham, ez a mi kiváltságunk, de hiszen az üzletekbe árulva vannak ezek a fajta ruhák, ez igaz. Hollywood is létezik még, csak hogy mi közünk van nekünk ehhez? Akár itt, akár Hollywoodban, akár Los Angelesben, amikor prédikálok, az Isten régi ígét kell hirdetnem régi módon. Az ítélet napján ezért felelnem kell. És ha eddig nem tudtátok, most már tudjátok. Amennyiben a Szent Szellem bennetek van, úgy fogtok öltözködni, ahogy egy szent, ahogy megszentelt asszony öltözködik, abszolút. Az egyik az amerikai kiváltságotok, a másik az isteni kiváltságotok, vagy kötelességetek. És ha bárányok vagytok, azt mondjátok, Uram, nyírj meg most, nyírj meg engem, természetesen. Ti, nők, igen, akik az utcán sétáltok, és így viselkedtek, szégyeljétek magatokat, a keresztényeknek nevezitek magatokat, mi is történt időközben. Isten nem változik, az evangélium sem változik, ti változtatok meg. Megálltatok, vagy megszüntettétek az imádkozó összejövetele ideiteket, és kivel társultatok, mondjátok meg magatok, és hirtelen ahelyett, hogy ami bennetek volt, átragadt volna másokra, az történt, hogy ami másokban volt, az ragadt rád bennetekre, lehűltetek. Nem csoda, hogy mindez folyamatban van. Amire ma szükségünk lenne, az egy olyan ébredés, amelyet Pál apostol is átélt a Szent Szellem által, amely Amerika visszatérését jelenteni Istenhez. Nincs szükségünk szervezetekre, amelyek összegyűlnek, nagy összejöveteleket tartanak, vicceket mesélnek és egy pár énekeket énekelnek. Nem, nem ilyenekre, akik festett arcokkal jelennek meg is ilyesmi. Nem, nekünk az igazságra van szükségünk, amely a szószékről van hirdetve. Én itt vagyok, mint a testvéretek, nők, kénytelen vagyok szembesíteni benneteket az igazsággal. A nők közül csak egy valaki használt sminket a Bibliában. Ti is tudjátok, ki volt ez. Jézabel a neve, és Isten a kutyáknak adta eledelül. Ő azt mondja, amennyiben egy sminkelt nőt lát, már is az a gondolat fogalmazódik meg benne, kutyáknak való étel sétál előttem. Figyeljetek, túl sok volt a könnyelműség az emelvényen, túl sok viccek lettek mesélve, és mi azt kérdezzük magunktól, hogy miért van a gyülekezet ilyen állapotból. Istenen nem változott semmi, hanem rajtatok, ott van a szükséghelyzet. A Szent Szellem vissza akar, ugyan jönni, de ilyesmire nem tud visszatérni. Ti azt mondjátok, igen, te a nőkön lovagolsz. Rendben, nos, ti férfiak, akik megengeditek a feleségeiteknek, hogy ezt megtegyék, sőt, hogy dohányozzanak és azt tegyenek, amit akarnak, voltak éppen, ti nem is vagytok igazi férfiak. Egy férfi, aki nem ura a helyzetnek a feleségével, nem méltó arra, hogy férfi legyen. Szégyeljétek magatokat, térjetek vissza az oltárhoz, térjetek meg Istenhez, és majd új életet kezdhettek. Nos, nekem van két lányom. Lehet, hogy egy szép napon eljönnek ők is hozzám, és azt mondják, apa, mi is kimegyünk a strandra napozni. Én elmondhatom nektek, hogy megfürdetem őket a napfényben, mielőtt elmennének oda. Ó, Uram, hadd álljak itt, és hirdessem az evangéliumot szavahihetően, és lássam, hogy Isten ereje visszatér. Nekem hirdetnem kell az evangéliumot, amire ma szükségünk van, azok olyan prédikátorok, akik helyről helyre járnak, és hirdetik az evangéliumot, hogy a Szent Szellem újra leszállhasson, és az emberek újra megrendüljenek, és megragadja őket. Ó, és ti azt mondjátok, amennyiben így prédikálsz, akkor én nem megyek oda többé, akkor nem jövök vissza. Aha, így állnak tehát a dolgok. Ti nem akarjátok, hiszen mit is akartok voltak éppen a Szent Szellemet, és akkor nem akarjátok hallani az ígét, hogyan akarjátok megszerezni. Bárányok vagytok-e? Vegyétek ki magatokból a világi dolgokat, és az összes többi szellemet, ami eluralkodott rajtatok azért, hogy a bárányszerű természet belépjen, és a szellem összekapcsolódjon a bárányszerű természettel. Isten gyűlöli a bűnt. És hogyan tudna Isten a Szent Szellem élni egy olyan személyben, aki vétkezik? Ez nem lehetséges. Nem, ez a gyülekezetre vonatkozik. Ti azt mondjátok, Branham testvére, én nyelveken szóltam. Most nem ezt kérdeztem, erre nem adok semmit. Láttam én a pogányok között, láttam mindenhol ezeket az ajándékokat működtetni, hiszen minden olyan ajándékban, amiről a Biblia, tanúskodok, hiszek. Csak hogy nektek mindent a megfelelő helyére kell tennetek, és úgy kell rendeznetek őket, ahogyan Isten rendezte, és minden ígét igennel és amennel kell visszaigazolnotok. Én nem akarok igazán ilyen lenni, nem akarlak bántani benneteket, barátaim, de őszintének kell lennem veletek. Amikor elkezdtem prédikálni, valaki ezt mondta évekkel előtt, ha így folytatod a prédikálást, az a gyülekezetet hamarosan felbomlik. Én pedig azt feleltem, ha egy gyülekezet szétszakadhat az íge hirdetése folytán, akkor eljött az ideje, hogy szétszakadjon. Viszont én prédikálni fogok, és ha már az oszlopoknak prédikálok, és nem lesz ott ember vagy a székek, csak, de akkor is Isten igazságát fogom hirdetni. Egy bizonyos napon rájönnek majd, hogy én az igazságot hirdetem, és nektek hallanatok kell az igazságot, mielőtt elmennétek innen. És minden alkalommal azt mondják, hiszen miért szőrözöl a dolgokon? Mert meg akarlak titeket óvni a nagy csalódástól. Talán most egy kicsit csalódottak vagytok, mert elmondtam nektek ezeket a dolgokat, de meg akarlak titeket óvni attól a csalódástól, ami jövőbenileg fog jönni rátok. Vizsgáljátok meg magatokat, hogyan álltok a dolgok veletek. Nem a katekizmust olvassátok, hanem a Bibliát. Vizsgáljátok meg magatokat, ismerjétek meg, vegyétek figyelembe. Már most egy pillanat. Mi az, amit megtehetünk, Branham testvér? Legyetek újra bárányok. Újra, és ha bárányok lesztek, akkor el fog jönni a galamb is. A galamb nem ment messzire, csak egy kicsit eltávolodott, és visszajön. Akarjátok-e? Ó, azt mondjátok, Branham testvér, olvastam, hogy Isten megáldotta a metodistákat, és Wesleyt is, még mindig Wesleyre is, a Spurira és az összes többire is, John Smithre gondoltok, amikor prédikált. Ő minden alkalommal csak rövid prédikációkat tartott. Mindazonáltal ő azt mondta, nem tudom, mi fog történni. Mit mondana ma, ha látná a kórus énekeseit, hogyan lépnek fel? A nők rövid nadrágban állnak a pódiumon, szégyen. Ez szörnyű dolog. Ők olyanok, mint a világ. Amennyiben John Smith, a baptisták gyülekezetek alapítója látná ezt, mit mondana ma? Nem csak a metodisták, a baptisták, majd tovább. Amikor Isten letekintett a mennyből, és látta, hogy az emberek szaporodnak itt a földön, Isten azt kellett mondja, sajnálom, hogy embert teremtettem. Mit fog ma mondani, és ti, akik kezeiteket Isten haldokló bárányára tettétek, hogyan viselkedtek ti? Szégyeljétek magatokat, hiszen a Szent Szellem olyan szelíd. Azt akarjátok, hogy imádkozzak a betegekért, természetesen, de hogyan akarjátok ezt folytatni? Mi hasznotok lesz belőle, testvérem? Mi nem tudunk semmit sem játszani, nem tudunk szerepelni. Nem erről van szó. Mi a lényeg, Branham testvér? Isten letekint ránk. Ő könyörög, kér, azt akarja, hogy visszatérjetek. Szeretettel át akar ölelni benneteket, szerető kapcsolatot akar veletek kezdeni. Nézzetek csak Ádámra, micsoda kép, Ádám és Éva, Krisztus és a gyülekezet képe. Látjátok, Éva nem vétkezett, Ádám volt az, aki vétkezett, nem Éva. Noha Éva követte el a cselekményt, de Ádám vétkezett, mert a Biblia azt mondja, hogy Éva el lett csábítva, de Ádám tudta, hogy ez helytelen. És Ádám megértette, hogy Éva vétkezett, és mégis együtt maradt vele, és ő is megtette. Ő annyira szerette Évát, hogy vele együtt a halálba ment. Pontosan ugyanezt tette Jézus is. A gyülekezet vétkezett ugyan, de Krisztus eljött, és bűnné lett téve értünk. Elment oda, és magára vette a bűn ítéletét. Meghalt értünk azért, hogy mi, mint az ő gyülekezete, megszabaduljunk. Ő be akar jönni, lehajol, meg akar újítani. Vissza akar jönni, szeretni akar titeket, megölelni, megsimogatni. Nem akarja, hogy valaki ott álljon és kiabáljon. Azt akarja, hogy felemelkedjetek, mint a bárányok, és elmenjetek, hogy valami megtörtént, mint akikben megtörtént valami. Én nagyon szeretek vadászni, és egyszer együtt vadásztam egy férfival. Ő, ez az ember, egy kegyetlen ember volt, akivel együtt vadásztam. Még soha nem láttam ehhez hasonlót. Egyszerűen lelőtt mindent, ami csak mozgott és elébe került. és ez egy olyan dolog, ami mégsem lehet megtenni. És azt mondtam, Bert, figyelj, Ábrahám egy borjút vágatott, és előkészített egy étkezést, amikor Isten az Úr meglátogatta őt. Csak hogy te hogyan tudod itt csak úgy lelőni ezeket a kis apróságokat értelmetlenül? Erről azt mondja, ó, ti prédikátorok, mind gyávák vagytok. Ugyanakkor én azt gondoltam, ebben az emberben mégiscsak kell legyen valami, és tovább imádkoztam érte. És volt neki egy kis fütyölőcsöve, amellyel oda csalogatta a kis szarvasborjakat. Előcsalta a buvóhelyükről. És ó, megint belefújt ebbe a fütyölőcsőbe, és a borjak kijöttek a karámból a buvóhelyükről, és a borjak azt hitték, az anyjuk hívja őket, és keresték őt, és mindannyiszor tovább ugrándoztak. Ó, gondoltam magamban, most fogja a puskát, és lőni fog. Azt gondoltam, én Istenem, ez mégsem lehet igaz. Töltött is, és azt mondtam, Istenem, ez nem történhet meg, ez kegyetlen dolog. Hogyan tudja megölni ezeket a kicsinyeket, apróságokat? Aztán láttam, ahogy az anyja is előbújik, mert a kicsinyeit ugye kereste azután. És én azt gondoltam magamban, jaj, mi lesz most? Mi lesz most? Az anya keresi a bocsait, és a nagy barna szemei körbe-körbe jártak, néznek körül. Látta, hogy ez az ember felemeli a puskát, de mégis anya volt, vágyott a bocsaira, a borjaira. Egyszer csak oda néztem, és az ember elkezdett remegni. Úgy remegett, nem csak a kezei, hanem a puska is a kezében. És egyszer csak kiesik a puska a kezéből, és ő megszólal. Billy, elegem van ebből, nem folytathatom így tovább. Az életemet Istennek kell szentelnem. Mi történt? Mi lehetett ez? A saját szemeivel látta az anyai szeretetet, a gondoskodás, hogyan vállalja magára a veszélyt, hogyan kockáztat mindent. Egy igazi anya, aki kész volt meghalni a kicsinyeiért. Az anya, az mégis anya. Minden más elmenekült volna, ő azonban nem tette. Nem számított, hogy meghal, bármi történjék, a fiaival akart lenni. Ilyen keresztényekre van szükségünk, olyanokra, akik Isten szeretetét nyilvánvalóvá teszik. Ó, Uram, a menny és a föld alkotója, ebben a pillanatban felismerjük, hogy a galamb belép az épületbe. Figyelj minden szívre! Itt vagyunk. Isten angyalai körülvesznek bennünket, körülöttünk táboroznak. Uram, ez a prédikáció be fog kerülni a történelembe. Uram, amennyiben most eljönnek, hisznek és befogadnak téged, akkor átlépnek a halálból az életre. Szívemből, lelkemből, mélyemből, szívem lelkem mélyéből kérlek, fogadd el mindannyiukat, mindegyiket. Te látod őket, hozzád jönnek. Uram, nem tudjuk, mennyi időnk van még, talán csak egy óránk, és visszatérünk a földporába, onnan, ahonnan jöttünk. 500 év múlva a testünk visszatér a polba, a szél elsodorja valahova. Mi leszünk? Mi lesz velünk valahol? A lelkünk az, ami tovább él. Ó, Istenem, Uram, fogadj el minden nevet, fogadd el őket mind, Uram, hogy befogadják Krisztust. Ez egy pozitív cselekedet, egy döntés, amit magukban megfogadtak. Aki megval engem az emberek előtt, azt én is meg fogom vallani az én atyám és a szent angyalok előtt. Még fel is emelkedtek. Uram, hozzád jönnek a szabadítójukhoz, és azt akarják, hogy életük szent szellemmel legyen betöltve. Ó, Uram, tedd meg most! Most mindent Istent oltárára tettek, a kereszt alá vittek, hisz ők is keresztre lettek feszítve, a szívüket, mindazt, ami az övék, neked szentelték, fogadd el őket, ajándékozd meg őket ezzel, és legyen, hogy megtörténjen. Hadd lássák meg az élő Krisztust az épületben, ahogy meggyógyítja a betegeket és a szenvedőket. Hadd töltse el öröm az életüket, és menjenek a menny felé. Jézus Krisztus nevében imádkozom érte. Amen. Vége a fordításnak. Dicsőség és hála illeti az Urat. Rövid prédikációk, de nagyon erőteljesek. Nagyon hálásak vagyunk Istennek ezért, észrevettétek, hogy amikor természeti példákat hoz a testvérünk összehasonlításképpen, mi nem vagyunk ezekkel a példákkal igazán napirenden. De gondoljatok csak bele, mi van ezekben kifejezésre juttatva. Milyen alapvető igazságok tárnak ezek fel. Másoknak eszükbe sem jutott volna ilyesmi, hogy ilyen összehasonlítást vegyenek a természetből. De van egy íge a Szentírásban, amely így hangzik, a tiszta számára minden tiszta. Valóban, a tiszta számára minden tiszta. Csak az, aki elméjében romlott, fogja megrontani ezeket a dolgokat. Aki tiszta, annak sok mondani valója lesz. Remélem, hogy nem csak hallottuk ezt a prédikációt, hanem a szívünkbe is bevésődött. Mi olyan emberek szeretnénk lenni, akik találkoztak Krisztussal. Én nem mertem megtenni, és talán abban a pillanatban nem is találtam a megfelelő szavakat a mi nyelvünkön, csak hogy Branham testvér mégis kifejezésre akarta juttatni egy közvetlen szeretett kapcsolat Krisztus és az övei között. Vőlegény és menyasszony, simogatás, ölelés, mindaz, ami ehhez tartozik. Mert így szerette Isten a világot. Ezt elhihetjük, mert így van megírva. Fogadjuk be magunkba ezt az isteni magot. Hadd fogadjuk be magunkba. Ezt már éppen elégszervel mondtuk. Az Úr megíratta ezt a Máté 13-ban, hogy a mag az íge. És mi befogadtuk az íge magját. Mária befogadta az íge magját, az íge ígéretét. És ez nem volt levegő, hanem anyag. Isten ígéje volt. És a hit Isten eme szavában pedig ismét lényeg, ahogy a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében olvashatjuk. A hit pedig egy reményteljes bízalom arra nézve is arról, amit még nem látunk, de ami egyszerűen már létezik, mert Isten kijelentette. Mária hit, a proféták hittek, mi hiszünk. Hadd higgyünk igazán teljes szívünkből. Még az is nagyon mélyen megérintett, amikor Branham testvér azt mondta, a szellem csak visszahúzódott, a galamb nem repült igazán messzire, mégis odébb szállt, és vár, hogy visszatérhessen. Tudjátok, ez mélyen megérintett belsőleg. Visszagondolok a korábbi időkre, amikor a hívő emberek beszélgethettek egymással. Senki sem habzott, senkinek nem habzott a szája, senki nem vörösödött el beszéd közben. Mindezt szeretettel tették. Beszélgetni tudtak egymással, megértették egymást, még akkor is, ha eltérő voltak a vélemények. Mégis beszélgettek egymással. Mi van ma? Mi történt ma? Mi lett? Milyen lett a helyzet? Kivel lehet még beszélni? Mindenki kiborul a bőréből. Mindenki felháborodik. Mindenkinek igaza van. Kivel lehet ma még beszélni? A szívem fáj. Nagyon fáj. És valóban attól tartok, hogy a bárány természet háttérbe szorult, és egy teljesen másik természet lépett ennek helyében, hiszen látszik a lényeken. És higgyétek el, ez az egész Bibliában, az Ótestamentumban vagy az Új Testamentumban is újra és újra kiderül, hol volt valóban Krisztus szelleme. Az Új Testamentumban Péter kifejti, hogy Krisztus szelleme a prófétákon volt, és rajtuk keresztül beszélt, és éppen ezért kutatták, hogy Krisztus szelleme melyik időre utalt bennük. Csak hogy most Dávidra gondolok. Dávid, aki annyit harcolt, annyi háborút élt át, egy hős, aki visszatekinthetett, ahogyan Góliat feje lehullott a fejéről. Amikor a barlangban megragadta Saul kabátja sarkát, az ő főellensége maga előtt a köpenyének csak a szegélyét levágta, a szegély végét magával vitte, és tovább ment az útján. Nos, ha Saul egy ilyen helyzetben találta volna Dávidot, minden továbbiak nélkül elnézést most egy ilyen kifejezésért fogok használni, ami nem illik egészen ide, de ő igazán átültette volna egy szükség helyzetébe. Majd tapsolt volna egyet, és nagyon örült volna neki. De Dávidnak egészen más volt a gondolkodás módja. Ő nem használta ki a lehetőséget, hanem Isten szeretete hatalmába kerítette őt, és ő tudta, hogy mi a helyes ebben a pillanatban, vagy abban a pillanatban. Az az ember, akinek Isten szeretete a szívében van, még a legrosszabb ellenségével szemben is tudja, mi a helyes. Aki már nem tudja, mi a helyes, még a legrosszabb ellenségével szemben sem, azt már is elhagyta Isten szelleme. Talán visszatekinthet a múltra, különböző élményekre, ez azonban semmit nem használ, és talán még tehetségét is kamatoztatja, de ez üres, zengő érz és csengő cintányér. Maradhatnak ugyan, de hol van az a teljesség, amelyben bele kell, hogy legyen ágyazva minden. Legyen, hogy Isten megajándékozzon minket kegyelemmel ebben a tekintetben. Hadd vizsgáljuk meg önmagunkat, nem másokat. A Szentírás azt mondja, hogy mindenki vizsgálja meg önmagát. Csak hogy mély fájdalommal gondolok arra, hogy sokakkal már mégsem lehet beszélni. Ez olyan fájdalmat okoz nekem, hogy senkinek nem tudom elmondani. Éppen ezért, mert ez fáj, tönkretesz engem. De Isten egy pillanat alatt megváltoztathatja a helyzetet, és talán meg is fogja változtatni, amennyiben képes volt megváltoztatni minket előtte. Amennyiben képes volt megváltoztatni bennünket, talán képes lesz megváltoztatni a környezetünket is, és mindazt, ami körülvesz minket. Ha Isten velünk van, hol vannak az összes csodái? Amennyiben az ő szelleme közöttünk működik, hol van az átalakulás? Hol van Jézus lénye? Hol vannak a szellem gyümölcsei? Ő gyümölcsöt fog keresni, és már ma is azt keresi. Még van idő, még nincs késő. Ő azt szeretné, hogy újból megtapasztaljuk, átéljük őt. Milyen gyönyörű lenne, ha valóban belsőleg megérintve, meghatódva, megragadva lelkünkben, megmozdítva, újból megtapasztalhatnánk Istent. És még el is énekelhetnénk, jöjj le a magasból, jövel szelleme az Úrnak, morolj és fúj, ó, ne maradj távol. Csak hogy ezt komolyan is gondoljuk, megteremtjük az ehhez szükséges előfeltételeket, vagy megengedjük Istennek, hogy Jézus nevében megteremtse azokat. Amen. Hadd hajtsuk meg fejünket, és higgyünk szívünkből, hogy ez az a nap, amelyet az Úr készített nekünk. Ti tudjátok, kezdettől fogva kijelentette az ő szavát, és az ő szelleme által munkálkodott. Amennyiben eljött az ő prófétáira, az ő szellemével, akkor feltárt az ő ígéjét és az ő akaratát. Majd ő maga hústesté lett, és a szellem eljött erre a hússá lett ígére, hogy megvalósítsa azt, ami el volt rendelve az ő számára, mi érettünk. Ez megtörtént, miután a szellem eljött rá. Ugyanígy történt pünköstkor is. A szellem eljött és megtörtént. Így volt a teremtés kezdetén is. Isten szelleme lebegett a mélység felett, és Isten, az Úr úgy szólt, legyen, és létrejött, megtörtént. Isten szelleme kezdettől fogva lebegett, mert a szellem hozza létre az életet. Az íge elhangzik, a szellem az élet az ígében, és előhozza azt, azaz megvalósítja azt, ami ki lett mondva. Szeretteim, egy gondolat mélyen megérintett. Isten fiai és leányai is végül nyilvánvalóvá kell legyenek, hiszen az egész teremtés vár erre. Nekik nyilvánvalóvá kell válniuk. Hogyan fog ez megtörténni? Amennyiben az íge és a szellem együtt tud munkálkodni a gyülekezetben. Amennyiben a szellem le tud szállni arra a sokaságra, amely befogadta az íge magvát, akkor megszületik az isteni élet, akkor megnyilvánulnak Isten fiai és leányai. Szeretteim, ez az, amit mi szeretnénk, és Isten erre elrendelt minket. Ez az Isten által küldött ígeüzenet célja. Éppen ezért tudatta velünk az Úr valamennyi ígéretét, hogy befogadjuk az ígéretekbe rejlő ígét, és az ő bennünk lévő szelleme egyesülhessen ezzel a befogadott ígével, hogy az majd valósággá váljon, átültessük azt a gyakorlatba. Hadd imádkozzunk most azért, hogy sikerüljön az Úrnak, a mi Istenünknek mindezt megvalósítania mindannyiunkban. Mennyei Atyánk, együtt járulunk a Te szent színed elé. Te kezdettől fogva szóltál. Kijelentetted a Te ígédet, vagy a prófétákon keresztül közhírétetted, és ha még olyan sokáig is tartott, annak megvalósulása mégis igaznak bizonyult, beteljesedett. És Te tudatod velünk, amennyiben a profécia késik, azaz várat magára, várj rá kitartóan, mert határozottan be fog teljesedni. Uram, Ábrahám és sok proféta sokáig kellett várjon. Sokan nem látták beteljesülve, amit megígértél. Csak hogy amikor eljött az idő, amikor beteljesedett az idő, akkor megtörtént, valóság lett, mert Te őrködsz, Te magad őrt álltál a Te ígéd felett, és kegyelmesen beteljesítetted azt. Szeretett Uram, Te vagy még a trónon, Te magad őrt állsz a Te ígéd felett, a Te néped felett, hogy beteljesedjen mindaz, amit az elmúlt időkben megígértél erre az időre nézve. Hűséges Uram, most itt vagyunk mi. Te látod, hogy a saját erőfeszítéseink nem voltak elégségesek, nem jutottunk sehova vele, elmaradtunk az úton, a szándékaink nem hoztak változást. Uram, szeretnénk, hogy isteni beavatkozás történjen a szívünkben. Ahogyan mondtad is, új szívet akarok ajándékozni nektek. Egy új, határozott szellemet adok nektek, új ajkakat. Mindent újjá akartál tenni, és az új szövetség által megteremtettél minden előfeltételt, hogy mindezt újjá tehess. Te Isten báránya, most a te módszered szerint jövünk, a te szellemed által a te lényed van bennünk. Tedd nyilvánvalóvá a te neved tiszteletére és dicsőségére. Szeretet Uram, minden ígéreted, a te szavad együttvéve, aminek még be kell teljesednie, meg fog történni, hisszük, hogy meg fog történni, és kérünk téged, ajándékozz meg minket kegyelemmel a színed előtt, hogy eljussunk a helyes hozzáálláshoz te irántad, és egymás iránt, és minden ember iránt, függetlenül attól, hogy kik ők, legyenek azok hívők, vagy hitetlenek, rokonok, vagy jól ismertek. Adj nekünk minden helyzetben, minden módon egy helyén való hozzáállást a te színed előtt, hogy a te jó tetszésed megnyugodhasson rajtunk. Hűséges Uram, megérkeztünk a napok végére. Légy te velünk, hadd lássuk saját szemeinkkel, hogy visszaigazolod a te ígédet. Már most is hálát adunk neked ezért. Te beszéltél velünk és hozzánk. És gondoskodni fogsz arról, hogy a te ígéd ne térjen vissza hozzád üresen, hanem véghez vigye azt, amiért elküldted azt. Bensőségesen megköszönöm neked, ó Uram, térj vissza hozzánk újra, ahogy régen tetted, és tedd ránk az átszúrt kezedet, ahogy az énekíró énekli. Szeretet Uram, jöjj le a te szellemeddel, ahogy a te ígéddel eljöttél fölénk, hozzánk, és munkálj ki valami teljesen újat, valami szeretetre méltót. Ölelj minket a te karjaidban, szeress minket, szoríts minket az atyai keblethez. Te lettél a lelkünk vőlegénye, hadd lehessünk mi is olyan emberek, akik nem csak a gyülekezetben voltak, hanem akik egyesültek te veled, hogy termékenyé váljunk, hogy megkapjuk az élet magját, az élet csiráját. Szeretet Uram, add meg nekünk ezt az egyesülést te veled. Ajándékozz meg bennünket ezzel most, munkálkodj a te szellemed által, te közel vagy hozzánk, hálát adunk ezért. Még ezen a délelőtti órán is kimunkáltál valamit, ami örök gyümölcsöt fog hozni. Szívemből köszönöm ezt neked, a Jézus nevében. Halleluja. Amen.